Üdvözlöm Önöket! Arénánk mai vendégne Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külpolitikai elemzője. Ott hagytuk abba, hogy Törökország és Szíria viszonya. Ha már Törökországot említettük, akkor Törökország, mint NATO tag, mennyire van komolyabb veszélyben, hogy úgymond, hogyha szeretnék őt berángatni ebben a háborúban, vagy a háborús helyzetben, ami ott van, és hogyha beszeretnék rángatni, akkor ki szeretné őt? A szíriai vezetés, vagy akár az iszlám állam, vagy itt egyáltalán nincs szó ilyenről?
Itt egyelőre ilyenről nincsen szó, tehát részben azért, mert nyilván egy, tehát itt nem csak a szomszédoknak, vagy a partnereknek, vagy a potenciális ellenségeknek nem az a fő elrettentő erő, hogy Törökország NATO partnere vagy sem. Mert itt nem az első reakció az, hogy egyből meghívjuk az összes NATO tagot, hogy segítsenek nekünk. Itt az a visszatartó, hogy mégiscsak Törökországnak van a térségben a legnagyobb és a legerősebb hadserege. Tehát amikor elkezdődött Szíriában a felkelés, és a szíriai helikopterek néhányszor átrepültek, meg átlőttek a török határon, vagy szíriai vadászgépek néha érintették a határt, akkor utána Törökország egy ponton túl azt mondta, hogy jó, ideig és nem tovább, és innentől kezdve lelövünk mindenkit, aki átjön, minden gépet. És aztán le is lőttek egy vagy két helikoptert vagy repülőgépet. És mondom hozzá, ezt megelőzte az, hogy egy török felderítő repülőgép berepült a szír légtérbe, amit lelőttek a szíriaiak. Tehát itt Törökország egyrészt ezt világosan jelezte. De mondom, Szíriának egyébként sem érdeketett, mindig is csak az érdek talán a legfontosabb. Szíriának egyébként sem érdeke bevonni ebbe a konfliktusba bármilyen külső hatalmat. Ugye neki el kell küzdenie egy polgárháborúban legalább két ellenféllel. Na most, ha még itt belépne ebbe egy másik ország, akkor az ugye neki végérvényesen kvázi befejezetté tenni a játékát. Az iszlám állam sem érdekelt abban, hogy a Törökország beavatkozzon. Az iszlám államnak elsősorban az a célja, hogy egy elsősorban a szunita arab területeken próbáljon valami egységes államot kialakítani. Neki a terjeszkedés, ha ez lenne a célja, akkor nem Törökország vagy Kurdisztán felé lenne, hanem ott, ahol arabok élnek. Bagdad, Jordánia, Libanon.
Iszlám államnak van-e bármi nemű köze az Al-Qaidához?
Hogyne, hát azt nem tettem eléggé világossá. Ugye ez 2004-ben létrejön az iraki Al-Qaida.
És ez a mezopotámia Al-Qaida.
Ez volt a mezopotámia Al-Qaida. Aztán eljutunk névváltoztatások révén az iszlám államhoz. És tudjuk, hogy ezek az emberek leveleznek Osama Bin Ladennel. Osama Bin Laden az iraki Al-Qaidának a vezetőit már 2004-2005 tájékán figyelmezteti arra, hogy ezek a levelezések napvilágra kerültek, hogy ne legyenek ennyire brutálisak. Hogy ne elsősorban ne is a síitákat támadják, hanem az amerikaiakat. Tehát itt van egy érdekellentét már akkor. Ez az iszlám állam, mondtam, hogy 2011-re a partvonalra kerül, lecsökken a létszáma, és aztán elmegy, mivel Szíriába lehet harcolni, ugye ott összeomlik a rezsim, elmegy Szíriába harcolni. És eközben Irakban megromlik annyira a helyzet, hogy a szuniták visszavárják boldogan őket, és így tér vissza, és lesz, akkor ugye már iraki és szíriai iszlám állam a neve, és innen változtatja meg a nevét iszlámnak. Tehát a pedigréje, hogy mondjam, jól dokumentált, hogy hogyan jön létre az Al-Qaida helyi szervezeteként. Az érdekes ugye az, hogy aztán 2014-ben, amikor kikiáltják az iszlám államot, akkor bekövetkezik egy szakadás az Al-Qaida és az iszlám állam között, mert ugye az Al-Qaida jelenlegi vezetője, Ayman al-Zawahiri azt mondja, hogy hát ezt nem lehet, nem kiálthatjátok ki az iszlám államot. Ők pedig bejelentik, hogy ők függetlenítik mostantól magukat az Al-Qaidától, és megalapítják a kalifátus, megalapítják az iszlám államot, mikhez nem is úgy kell elképzelnünk, ugye, mint egy rendes, ilyen működő államot. És innentől kezdve kvázi maguk mögött hagyják. Ha úgy tetszik ennek a dzsihadizmusnak, mint egy ilyen különleges terrorizmus jelenségnek, egy újabb lépcső fokához értünk el azáltal, hogy itt valaki meghaladta most már. Ugye 2001 után az Al-Qaida volt az Isten, ő volt a minden hozzá akart minden valamire való terrorszervezet csatlakozni, és most meg már azt látjuk, hogy meghaladták az Al-Qaida-t. Részben azért, mert Bin Laden meghalt, részben azért, mert az Al-Qaida már, mivel mindenki ráfigyelt, és mindenki őket akarta felszámolni, már nem tudott olyan aktív lenni, most az iszlám állam, kvázi az új Al-Qaida használhatom ezt a képzavart, és most már az iszlám állam az, aki ez jó lenne csatlakozni, aki a példakép.
Pontosan ezért kérdeztem, mert az elképzelhető, hogy különböző sejtek azt mondják, hogy jó, akkor mi most már nem az Al-Qaidához szeretnénk tartozni, hanem az iszlám államhoz, és akkor, amikor kiképzésre szeretnének menni, vagy nem tudom, hogy ez hogy zajlik egyébként, csak ugye a videón is egyértelműen hallható volt, legalábbis a szakértők azt mondták, hogy az a brit akcentussal beszélő férfi Nagy-Britanniában, ha jól tudom, Londonban nőtt igen. fel, tehát, hogy amikor ezek az emberek kitalálják, hogy ők a kapitalizmus ellen szeretnének harcolni, igen. mert inkább így foglalnám össze a dolgot, akkor most már nem az afganisztáni Al-Qaidát keresik, vagy igen, oda igen. szeretnének menni táborozni, hanem mondjuk Szíriában?
Itt két különböző dologról van szó. Tehát amíg még az Al-Qaidához tartozott a iraki és iszlám állam néven ez a szervezet, addig is az emberek ide mentek, hogyha harcolni akartak, hát nem tudom, a világ ellen, vagy Amerika ellen, vagy az elképzelt ellenség ellen. De ennek nem az volt az elsősorban az oka, hogy itt ilyen ideológiai szempontok, hanem az, hogy Szíriába eljutni sokkal könnyebb, mint Afganisztánba, vagy Pakisztánba. Európából. Tehát az ember vesz egy fapados repülőjegyet Antaliába, és ott felül egy jó, egy török távolsági közlekedés jobb, mint ami Magyarországon van, felül egy buszra, elmegy vele a szír határa levő városokba, és ott már ott vannak kiépülve a nyilván informálisan azok a vendégházak. Vendégházak. Tehát ahol tudod, hogy ide bemész, akkor itt ezt a vendégházat ez a szervezet működteti, és akkor oda bemész, hello, szia, szevasz, adatokat felvesszük, és akkor viszünk át. És akkor lehet menni harcolni. És az iszlám államnak is, vagy ezeknek a szélséges csoportoknak is megvannak ugyanígy a vendégházai, megvannak azok a logisztikai útvonalai, amiken keresztül viszik be ezeket az embereket. Tehát elsősorban az első ilyen kimutatás 2013-ban készült, talán akkor az egyik a témának az egyik vezető kutatója azt írta, hogy 2001 óta Afganisztán pakisztáni térségben, tehát az Al-Qaida központi kiképzőbázisai voltak, megfordult 2000 ember. 2013-ra egy év alatt több mint 2000 ember fordult meg csak Szíriában. Tehát, hogy érzékeltessem ugye a volumenét ezeknek a dolgoknak. Pakisztánban már eleve gyanús, ha Európából bárki el akar menni Pakisztánba, ahhoz kell egy vízum. Ha Afganisztánban még inkább. Ugye az már mindig felkelti a hatóságok figyelmét. Pakisztánban egy jól működő titkosszolgálat működik, ami szorosan együttműködik a nyugati titkosszolgálati szervezetekkel. Nyilván, ha valakinek az észak-nyugati határtartományban pittyeg a telefonja, mikor a mobiltelefonját használja, az már szinte egyértelmű ráutaló jel. De sokkal drágább is, sokkal nehezebb bejutni. Tehát ezért volt az, hogy oda sokkal kevesebb nyugati tudott, most nyugati abban az értelemben, hogy vagy ide született második, harmadik generációs, vagy hát most már voltak igazából rendes Günterek, meg Francis, tehát most már vannak áttért emberek, akik kvázi a legjobb fogás az Al-Qaida, vagy bármilyen terrorszervezet szempontjából, ha az a célja, hogy Nyugat-Európában, vagy nyugaton hajtson végre terrorcselekményt. A központi Al-Qaidának Bin Laden alatt, meg Ayman al-Zawahiri alatt igazából, tehát ők nem erre a tömeges terrorizmusra készültek, nekik az volt elsősorban a céljuk, hogy ott Afganisztánban az amerikaiak, vagy az nyugati katonák ellen hajtsanak végre terrorakciókat, illetve hogy találjanak olyan önkéntes embereket nyugatról, akiknek nyugati az útlevelük, és akik vissza tudnak menni oda, és ott tudnak valami bombatámadást, vagy öngyilkos merényletet végrehajtani. Az iszlám államnak teljesen más. Terrorszervezet. Dzsihádista, de teljesen mások a cél. Ők egy államot akarnak létrehozni, ők nem a nyugatot akarják fenyegetni elsősorban, ők nem, tehát ha hozzájuk jön egy külföldi, és beáll hozzájuk a 30 ezer ember közé, akkor nem arra képzik ki, hogyha visszamész Németországba, vagy Nagy-Britanniába, akkor milyen, hogyan konspirálj, hogy tudjunk kapcsolatot tartani, hogyan tudj egy bombát összerakni, hogyan tud magad motiválni, hogy aztán fel is robbansd magad. Ők arra használják ezek az embereket, hogy gyere csatlakozza valamelyik zászlóhajunkhoz, és aztán itt egy kalasnyikov, gyerünk ki a harcvezőre, és akkor elfoglaljuk ezt vagy azt a bázist, vagy harcunk a kurdok ellen.
De nincs is átfedés? Tehát pontosan a Günterek, illetve az Európában már talán harmadik generációban felnőtt bevándorló gyermekek, amikor elmennek akár Szíriában, és ott mondjuk ott van egy táborban egy Al-Qaidás, aki meg azt mondja, hogy tök jó, hogy itt vagyunk, de egyébként lenne ez a sztori is.
Tehát nyilván ezek, tehát nincsenek ilyen tiszta kategóriák, de az a típusú Al-Qaida cél és jelenlét, amiről mondtam, hogy Pakisztánban van, az úgy tűnik, hogy nincs ott Szíriában. Nyilván most már, ha itt bárki Szíriában a pakisztáni Al-Qaida embere, azt már rég hazaküldték volna, vagy belelőtték volna őt is egy árokba, mert innentől kezdve ugye ő is ellenség. De ugye olyan nagy számban fordulnak, nyilván az európai országok számára, az európai hatóságok számára jelenleg ez a legnagyobb fenyegetés, ez a legnagyobb para, hogy így használjam, hogy ha mi van akkor, hogyha elkezdenek ezek az emberek hazatérni Európába, akkor mit fogunk velük kezdeni? Ugye a probléma ugyanis az, hogy én, Wagner Péter, elmegyek Szíriába, felbukkanok egy-két videón, ahol csak annyit lehet látni, hogy Kalasnyikovot lóbálok másik 30 emberrel, és alul ki van írva, hogy mi vagyunk az iraki és iszlám állam. Tehát ezért még nem biztos, hogy engem, mikor hazatérek Magyarországra, bíróság elé lehet állítani, mert egy Kalasnyikovot lóbálta, mert mondhatom azt, hogy ez játék Kalasnyikom volt, nem látta senki, hogy embertölök, stb. Stb. Tehát ez a fő dilemma, hogy sokkal többen térnek haza Szíriából, akikről csak annyit tudunk, hogy ott voltak, és akikről csak feltételezzük azt, hogy mit csináltak, mint azok, akikről biztosan tudnak, mert nyilván, ha valakit azt láttuk, hogy valaki ott egy Kalasnyikovval kivégzett valakit, vagy egy késsel lefejezett valakit, akkor az egy megkönnyít, ami akkor sem tudom, hogy mit mond a jogi szabályozás arról, hogyha én külföldön ölök meg valakit, mondjuk Szíriában, hogy akkor engem ezért Magyarországon bíróság elé lehet állítani, de nyilván itt is vannak aztán mindenféle nehezítő tényezők. Nyilván a hatóságoknak sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, sokkal több emberre, megfigyelésre, ember, akik a kamera előtt ülnek, ember, akik nyelveket beszélnek, emberek, akik kint vannak az utcán, hogy 24 órás megfigyelés alatt tartsanak másokat. Sokkal több emberre lesz szükségük, hogy ha már így százasával kezdenek el visszatérni a szíriai háborúból ezek az emberek. Az is tény, és talán ez az egyetlen kázi pozitívum, vagy pozitív dolog ebbe az egész konfliktusban, hogy nem mindenki úgy tér haza, hogy innentől kezdve politikusokat akar felrobbantani, meg civilek, meg iskolás buszt akar felrobbantani, van, akik úgy térnek haza, hogy kiégnek. Most már erről sajtóhírek is vannak, hogy elment néhány brit ugyanígy harcolni Szíriába, és akkor azzal jöttek haza, hogy úristen, ők nem erre gondoltak. Mert nyilván az, amit mi láttunk, és amit az iszlám állam a médiáján keresztül sugal kifelé, az nyilván nem a valóság. Tehát van, aki úgy megy el, éppen ma olvastam egy hírt, hogy ez is az üzenet, tehát ez is az üzenet az európai fiatalok kétségbeesett, vagy megtévedt fiatalok felé, hogy gyertek ide, van Toyota terepjáró, Kalasnyikov, lehet lőni, mindenkit legyőzünk. Buli. És akkor elmegy az ember, és látja, hogy embereket lőnek ki mellette, mert kilőtték a torkát, előtték a fejét, előtték a kezét, kínok között meghal, lát lefejezéseket, megismeri, hogy a többiek hogy gondolkodnak. Vannak, akik úgy térnek haza, hogy ezt inkább nem. Hogy ők nem ezt gondolták azon, hogy itt felszabadítjuk Szíriát, vagy az iszlám államot építjük.
Ha már a hasonlatnál maradunk, akkor kevésbé arról van szó, hogy a Wagner Péterek térnek haza, inkább Günterek, sőt mondhatnám azt is, hogy mint például Franciaországot, vagy ha már Nagy-Britanniát említettük, bár szerintem inkább itt Németország és Franciaország ilyen szempontból, hogyha ezeket a részeket nézzük. Tehát sokkal több az a vendégmunkás, vagy sokkal több volt a vendégmunkás az elmúlt évtizedekben ebben az utóbb említett két országban. Ott például ezek az emberek mennyire követik a hitüket. Ezek az emberek mennyire németek már inkább, mint egyébként muszlimok?
Igen, tehát itt én optimista vagyok, és azt mondom, hogy tömegek mind Európában, mind az iszlám világban, tehát a muszlimok többsége, túlnyomó többsége elutasítja ezt az egészet, és ugyanolyan idegennek találja, mint mi. És visszataszítónak, és sorolhatnám. Amit Európában ugye látunk, az, hogy ide az első generáció tömegesen 50-es, vagy inkább a 60-as években érkezett. És alapvetően azért jöttek ide, mert eljöttek egy diktatúrából, ami bárhol lehetett a Közel-Keleten, amely stagnált, ahol nem volt lehetőség a tisztességes életre, és eljöttek Európába, és integrálódni akartak. És ezeknek az embereknek a nagy része tudott integrálódni. Jött a második, ők azok a történetek, akiknek arról szól azért, hogy napi 24 órában dolgoztak, hogy legyen házuk, legyen autójuk és egy szerény, de az otthonihoz képest mindenképpen magasabb életszínvon alatt.
De mégis ők voltak egyébként, akik azt a munkát végezték el inkább, amit nem szívesen végeztek el.
Hát és nyilván, mivel helyek. Nem tudták azért a nyelvet, és általában nem voltak magasan képzettek, ők voltak azok, akik ebbe a társadalmi létrában a legalulra tagozottak be, akik az alap. Most említettem, hogy voltam Kurdisztánban. A szállodában bangladesiek, indiaiak, burmaiak dolgoznak felszolgáló munkakörben. Nem kurdok. Tehát oda már ez is eljutott, hogy ott is képzeljük el, hogy ezek azért elég távoli ország, mert az, hogy tudjuk, hogy Szaúd-Arábia meg az öböl térségben csupa indiai, meg pakisztáni, meg afgán dolgozik, azt mondjuk, hogy hát igen, ezek milyen gazdag országok, és ott nyilván a helyiek nem is dolgoznak, meg a munkaerő kétharmada külföldről érkezik. Hát ez, azt gondolom, hogy ez Kurdisztánból, szerintem ez elég meglepő, ami nem egy olyan gazdag ország, háborús hangulat, vagy tehát sokáig, ugye 10 éve még háború volt, tehát azért már ott is meg eljutott ide kvázi a globalizációnak ez a szintje. Tehát, és a második, harmadik generációról szokták azt mondani Európában, hogy ott már ugye más volt a fiataloknak, tehát a második generációnak már más volt a motiváció, már beleszületett kvázi abba a jólétbe, amit a szüleik rendkívül nehézségek árán megteremtettek, rendkívüli erőfeszítések árán megteremtettek. Ők inkább már azzal találkoztak, hogy sikerül-e integrálódniuk ebbe a társadalomba. Ugye nyilván a szülők általában a munkával foglalkoztak, és az életszínvonal megteremtésén foglalkoztak. Egyrészt arra se volt idejük, hogy a régi, saját otthoni kultúrájukat átadják a gyerekeknek, és a gyerekek se voltak feltétlenül sikeresek abban, hogy elsajátítsák ezt az adott országnak a kultúráját, civilizációját. Tehát ők azok, akikre azt szokták mondani, hogy így kiestek, akik közül sokan lettek olyanok, vagy többen, én nem akarok nagy számokba beszélni, mert itt a legjobb esetben is inkább néhány ezer, néhány tízezer emberről lehet szó, 10-15-20 milliós létszámot alapul éve, tehát ez egy nagyon kicsi kisebbség, de tipikusan, ha megnézzük, hogy kiből lettek szélsőségesek, kiből lettek aztán terroristák, azok általában ezt a modellt mutatják, hogy nem sikerült beilleszkedni második, harmadik generációsként a társadalomba, és ezáltal aztán nyitottabbá, bizonytalanná váltak, identitásválságuk volt, és könnyen megszólíthatóvá váltak különböző radikális eszmék irányába, de hozzá kell tenni, tehát ez a kisebbség, amit sose hallunk, vagy amit nagyon ritkálunk, vagy amit keresni kell a hírek között, azok mindig a pozitív integrációs történetek. És én azt gondolom, hogy ami nekem mondjuk Németországból van élményem, ott nem nagyon találkozik. Nyilván ott is vannak, de ahhoz képest a több milliós kisebbség, ezeknek egyébként a jó rész egyébként török meg kurd, ott ahhoz képest nagyon minimális azok, akik radikálisak lennek. 2001 után, amikor megtörtént a terrorcselekmény, és amikor kiderült, hogy Németországba szálak vezetnek az elkövetők szintjén, akkor derült ki, hogy, és ez igaz gyakorlatilag Franciaországra, vagy Nagy-Britanniára, vagy Svédországra és Belgiumra, hogy az ilyen nagyon szélsőségesek mindig 2-3 meccset köré csoportosulnak. Tehát mindig van 1 vagy 2 vagy 3 ilyen nagyon szélsőséges vezető, aki közösségépítésbe kezd, de a méretek miatt mondom, tehát hogy egész Németországban 3 ilyen meccset volt, vagy ilyen közösségi ház volt. Párizsban, tehát Franciaországban is azt hiszem 2, egy Párizsban, egy meg Marseille-ben, hogy itt nagyon kis számokról beszélünk, és ezek alapján szerintem nem szabad általánosítani az egész európai muszlim kisebbségre.
Pár évvel ezelőtt volt, amikor Marseille külvárosában elég sok autót gyújtottak fel ezeknek a bevándorlóknak a gyermekei, ugye második, harmadik generációs bevándorlókról beszélünk, akkor azért egyértelműen mindenki azt mondta, hogy ezek figyelmeztető jelek, és oda kell figyelni rá. Ön inkább azt gondolja, hogy az szintén csak egy ilyen kisebb csoportnak a tevékenysége volt, és nem lehet ezt kivetíteni akár Európára?
Azt mondta akkor az egyik ismerősöm, aki sokkal jobban ismeri a francia belpolitikai eseményeket, hogy ott Franciaországban hetente gyújtottak fel annyi autót, amint ott egy... De ez egy ilyen, ezeknek a galeriknek ez egy ilyen kvázi sportja. Az tényleg ugye akkor az egy különleges eset volt, mert ha jól emlékszem, a rendőrség ültözött valami autótolvajt, vagy kábítószer dílert, és akkor az bemászott valahol, megrázta az áram, és na mindegy, szóval, tehát ott volt egy ilyen kvázi
előzmény, ha lehet.
Igen, tehát egy ilyen dükkitörése ennek a társadalmi csoportnak, de az tény, hogy tehát mindenhol megvan a társadalomnak a leginkább kiszorított, leginkább kisemmizett rétege, amelynek a tagjai a bűnözésben, a galerikben felül vannak reprezentálva. Na most itt nagyon könnyen összekeveredik az, hogy itt egy ilyen társadalmi problémáról, vagy egy kulturális problémáról, vagy egy ilyen politikai, ilyen terrorizmus jellegű dologról van szó. Én azt gondolom, hogy a párizsi események, bár annak idején nagyon sokat beszéltek erről, de jól emlékszem, ott a fiatalok, akik ezt az egészet elkezdték, és meghalt, az is egy elefántcsontparti fiatalember volt. Tehát nyilván az első reakció ott is az volt, hogy megpróbálták a legkézenfekvőbb magyarázatot adni, hogy miért történik ez a nagy társadalmi kiábrándultság és felindulás, azért, mert a rendőrök egy muszlim fiatalt üldöztek halálba. De én azt gondolom, hogy az azt követő események nem mutattak semmi olyat, hogy itt egy ilyen iszlám-keresztény szembenállás lett volna, vagy hogy itt bármiféle radikális dzsihadista szervezetek bármilyen módon bekapcsolódtak volna ebbe.
Egy percünk maradt a műsorból, hogyha két év múlva itt beszélgetünk, és ez előfordul, akkor mit gondol? Mit fogunk mondani akkor az iszlám államról, illetve erről a térségről, ahol most ilyenek a viszonyok, amilyenekről beszéltünk?
A pesszimistaként azt mondom, hogy az iszlám állam továbbra is ott lesz Szíriában, mert a szíriai polgárháború nem fog befejeződni addig, és az, hogy Irakban mi lesz, az inkább kétesélyes, mert ott látok lehetőséget arra, amennyiben pozitívan folytatódnak azok a dolgok, amelyek 3 hónapja elkezdődtek, és itt viszont nagyon optimistának kell lennem, hogy ebbe tényleg belelássak egy pozitív fejlődést, akkor elképzelhető, hogy Irakban sikerül visszaszorítani az iszlám államnak a jelenlétét. Az iszlám állam és az Al-Qaida közötti ellentét az megmaradt, és meg fog maradni akkor is, és remélem azt, hogy az, amiről beszéltünk, hogy az iszlám állam fókusza tovább, és az állam megteremtése lesz, nem pedig a nyugat támadása, ez így fog maradni, még amellett is, hogy esetleg Európa szembesülni fog néhány terrortámadással, 1-2-3-mal mondjuk, tehát nem ilyen méretben, 50-nál nem többel, amelyek oda lesznek visszavezethetőek, hogy emberek visszatértek a szíriai polgárháborúban.
Ez a pesszimista volt, van optimista is?
Igen, az optimista verzió az lenne, hogy a szíriai polgárháború véget ér. Igazából, ha az Assad rezsim nyeri meg, akkor nyilván ott az iszlám államnak vége lenne, de az is egy hatalmas vérontást fog jelenteni a vesztesek részéről. Ha az iszlamista felkelők nyernének, akkor ez egy vérontást jelenten az Assad rezsim híveinek, és egy polgárháború folytatását jelenteni majd az iszlám állam és a felkelők között. Tehát ez akkor ott folytatódna, mert akkor az iszlám állam megpróbálna egész Szíriára kiterjeszteni a befolyását. És nyilván a optimista verzió az, hogy ami Irakban történik, az ilyen jól fog haladni az elkövetkező 2 évbe, és kipucolják az egész iszlám államot Irak területéről.
Na, ha 2 év múlva beszélgetünk, akkor elővesszük ezt a felvételt, és innen folytatjuk. Köszönjük szépen!
Köszönöm!
Ezzel az aréna véget ért, melynek vendége ma Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külpolitikai elemzője volt. Köszönöm, hogy bennünket hallgattak, Boros Pétert hallották, viszonthallásra!